Szeretettel köszöntök mindenkit, akinek ezen a zsúfolt napon, zsúfolt hétvégén is sikerült eljönni a katekézisre. Sok mindenkiért van okunk és szükség imádkozni. Ugye a tanulmányaikat részben befejezettekért, ballagókért, leginkább szüleikért, akik valószínűleg a következő időszakban leginkább az izgalommal töltik az idejüket, imádkozzunk ő érettük is. Ezzel együtt is, tehát nem ennek ellenére, ezzel együtt is egy nagyon szép időszakot élünk át. Ugye a húsvéti időnek az ajándékában vagyunk, amely időszakot az egyház kezdettől fogva arra szán, hogy a húsvétnek a titkát újból és újból átelmélkedje. Sőt, azt a felismerést engedi magára hatni, hogy a mi hitünk valójában húsvéti hit. Ami húsvétkor történt, az vezet bennünket, az visz bennünket előre, az irányít bennünket. De ami húsvétkor történt, azt éljük át mi magunk is tagjainkban napról napra. És éppen ezért, mert a hitünk húsvéti hit, ezért ezt az időszakot az egyház arra szánja, hogy elmélkedjünk a hitünkről. Mit jelent az, hogy hívő vagyok? Mi ennek a lényege? Hogyan tudnám magamnak megfogalmazni? Mi van ennek a hitnek az alapján? Mert könnyű elmondani, természetesen názáreti Jézus Krisztus halálával és föltámadásával. Ez így van. Ez a válasz abszolút helyén való és igaz, de hogy te személyes életedben mi a hitednek az alapja? Ez egy nagy kérdés, mint olyan az is nagy kérdés, hogy a föltámadott Krisztus hogyan van jelen a te életedben? És ez az időszak, amit a húsvéti időben élünk át, ebben akar nekünk segíteni. Mint ahogyan abban is, hogy mit jelent kereszténynek lenni, krisztusi módon élni, és milyen cselekedetek következnek a föltámadásnak a hitéből. Van még egy nagyon lényeges tanítása hittel kapcsolatban a katolikus egyház katekizmusának, éppen a húsvéthoz kapcsolódóan a beavató szentségeket szem előtt tartva. Azt mondja, hogy mi történt valójában egy szentség vételekor. Pontosabban, hogy mi történik egy szentségvételekor, az valójában azt tudja, aki részesedett a szentségben. Tehát ilyen szempontból ezt az időszakot a hittanulókat szem előtt tartva, akik húsvétkor nyerték el a beavatásnak a szentségeit, misztagógikus időszaknak tekintjük, a misztériumban való beavatásnak az idejének tekintjük, amikor azon szemlélődnek, azt gondolják át újból és újból, mi is történt velem húsvét éjszaka? Mit jelentettek a gesztusok, szimbólumok? És ugyanezt tesszük mi is, erre hív bennünket egyházunk a húsvét időszakban, szemléljük Jézus Krisztus halálát, föltámadását, szemléljük, mit jelent az, hogy keresztények vagyunk, és mit jelent, hogy ebben a misztériumban, titokban részesülhettünk, aminek a lényege természetesen az, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Éppen ezért a mai estére azt gondoltam, hogy a hitünkről és a hitünk következményeiről szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot. Mit jelent hinni, és milyen következményei vannak? Nem feltétlenül veszélytelen következményei vannak a hitünknek az öröm mellett. Abból az alaphelyzetből szeretnék kiindulni, amit már idéztem egy alkalommal minden bizonnyal itt a katekézisen is, de ez határozza meg a mi helyzetünket, ez határozza meg a mostani szemlélődésünket is, nevezetesen a hittanulónak, az hit után érdeklődőnek az első hivatalos találkozása az egyházzal. Ezt a liturgikus könyveink az ősi gyakorlatra utalva következőképpen írják le. A püspöknek a dolga befogadni bárki megtérült az egyházban, egyházba, és megítélni annak a jogosságát, hogy az a szándék, ahogyan ő az egyházhoz közelít, az jogos, helyén való, vagy pedig esetleg valamilyen téves motiváció vezeti. És ez a befogadási szertartás, aminek keretében a püspök megítéli az illetőnek az életvitelét, szándékát, befogadási szertartás az úgy történik, kívülről a templom ajtaján a kezesével, a támogatójával kopog a hittanuló, föltárul előtte az ajtó, de a küszöbnél megkérdezik, mi a neved, majd amikor válaszol a nevére, akkor következő kérdés hangzik el, mit kérsz Isten egyházától? És a válasz hitet, újból kérdezi a püspök, és mit remélsz a hittől? És a válasz döbbenetes, ez így szól, üdvösséget. Tehát a mi hitünk képes megadni az üdvösséget. És mi is ezt a szertartásnak, ezt a nagyon szép drámáját, dinamizmusát éljük át a húsvéti időszakban, amikor kérdezgetjük önmagunkat, hogy ki is vagyok én? Mi is valójában a nevem? Mi az én identitásom? Miért is vagyok az egyház tagja? Mit kérek az egyháztól? Hitet. És ez nekem jó? Miben mutatkozik meg hitnek a jósága, hitnek a gazdagsága? És aztán hogyan is jön ebből üdvösség? Ez az alaphelyzetünk, és ebből az alaphelyzetből érdemes megvizsgálni azt, hogy mit is jelent hinni. Egyházunk, katolikus egyház katekizmusában egyértelműen tanítja hitnek ezt a kettős aspektusát, egyrészről egy alapvető ismerete és döntés egy személy Jézus Krisztus mellett, és egy alapvető ismeret döntés Jézus Krisztus tanítása mellett. Egy személy, egy döntés. 16. Benedek pápánk a Deus Caritas Est kezdetű enciklikájában az első pontban mondja ezt, a keresztény lét kezdetén nem egy esemény, nem egy filozófiai fölismerés, nem egy morális döntés áll, hanem egy személyes találkozás a názáreti Jézus Krisztussal. Tehát egy személyes találkozás és az találkozásból fakadóan elfogadom az ő személyét, illetve az ő tanítását. Aztán, ha a hitünkre tekintünk, akkor látjuk, hogy a hitben van egyfajta fejlődési lehetőség is. Nagyon jó lenne azt mondani, hogy egyszer megszereztem, és ettől kezdve ezzel nincs semmi feladatom, dolgom, mert a keresztségben, bérmásban, eukarisztiában megkaptam, részese lettem ennek, tehát nem kell vele mit tenni. De éppen azért, mert kapcsolatról van szó, tudjuk jól, hogy egy kapcsolat akkor élő, ha azt éltetjük. Ha ez a kapcsolat dinamikus. Ez a kapcsolat akkor hoz gyümölcsöt, hogyha tényleg elevenen akarjuk megküzdeni azt. És egy kapcsolat a legritkább esetben stagnáló, sőt, nagyon fájdalmas tapasztalat az, amikor egy kapcsolat stagnál. És itt nem a stabilitással akarom szembeállítani, nem egy biztonsággal, nem a bizonyossággal, hanem azzal a fajta stagnással, amikor úgy nem történik semmi. Ugye sokszor együttjárásnál van ez az élmény, ez a se veled, se nélküled. És nem mozdul sehová. Stagnál. Általában a kapcsolat az nem egy megszerzett bizonyosság, hanem egy fejlődő, egymásra épülő tapasztalatokból, de fejlődő irányt mutat, és nem is mindig egy nyílegyenes irány ez. Van, amikor van benne torpanás, megállás, akár rövid ideig stagnálás, de aztán mégiscsak egy további épülés, fejlődés. Tehát egy személyes kapcsolatra épül a hitünk, ezért van lehetőség a fejlődésre is. Ezt tesszük most is. Ezt tesszük a húsvéti időben, ezt tesszük most ebben a katekézisben is. A hitnek ugyanis az a természete, hogy ajándék, megkapjuk ajándékul, de ezt az ajándékot ki kell bontani. Tehát benne van a fejlődésnek a lehetősége. Hitünk fejlődése részben köthető életkori fázisokhoz, életszakaszhoz. Egészen másként viszonyul a hithez egy 10 éves, egy 20 éves, egy 50 éves, mert más az élettapasztalata, mások a kérdései, mások a motiváció. Hit az ugyanaz, de másként éljük ezt meg. Tehát van egy életkoronkénti fejlődés is, ez többnyire általánosnak tekinthető, és van egy mélysége szerinti fejlődés is, amikor a félelemtől, azért hiszek Krisztusban, mert félek tőle, mert ő üdvözíteni tud, de ha nem fogadom el a tanítását, akkor nem fogok, tehát akkor félek tőle. Egészen eljutni odáig, hogy szabadon, örömmel teszem, mert ő szeret, mert ő mindent megtesz értem. Ennek természetesen ennek a skálának és a két végpontjának számtalan más összetevője is van, de természetes az, hogy mi a szabadságra szeretnénk eljutni. Arra a hitre, ahol szabadon döntök újból, újból Jézus Krisztus mellett. Ugyanakkor nézhetjük a hitünket olyan szempontból is, hogy vajon érette a hitem, vajon felnőtt módon élem meg a hitemet, vagy pedig hát megmaradok valamilyen szinten, valamilyen életkori szinten, többnyire gyerekes szinten, amikor mindig csak biztonságot akarok, és mindig csak kapni akarok. Éppen ezért azt javaslom, nézzük meg, hogy a felnőtt hitnek, az érett hitnek milyen jellemzői vannak. És szeretném hangsúlyozni, hogy ebben már eléggé el lehet szakadni az életkortól, de fejlődni lehet. Néhányat szeretnék csak kiemelni, nem is a teljesség igényével, talán azokat, amelyek most számotokra legfontosabbak lehetnek. A felnőtt hitre egyértelműen jellemző az, hogy Jézus Krisztus az egyetlen hivatkozási pont az ember életében. Nincs más, hogy mi a jó és mi a rossz. Jézus mondja meg. Mi vezet az életre, mi van az élet ellen? Azt nem én, nem egy közösségi vélemény, nem egy ilyen-olyan demokratikus vagy kevésbé demokratikusan megválasztott törvénykezés határozza meg. Lehet, hogy éppen annak ellenére Jézushoz ragaszkodva tudom felfedezni, mi az, ami jó, mi az, ami méltó, mi az, ami előre visz, mi az, ami pedig az ember ellen van. Jézus Krisztus a föltámadott. Tehát amikor azt kérdezed, hogy vajon érette, felnőtt hitre törekvő-e a hited, az van-e benned, akkor az első és legfontosabb kérdés, hogyan tekintesz Jézus Krisztus személyére, az ő tanítására? Teret adsz magadnak a hezitálásra, teret adsz magadnak a megvitatásra, hogy talán mégse. Lehet, hogy másoknak általában, de talán nekem nem, mert az én élethelyzetem egészen más. Hogy azt mondom, és ezt nagyon sokan mondják, felnőttek is, fiatalok is, hogy hát igen, általában igaz, de én annyira nehéz helyzetben vagyok, hogy itt ez nem érvényes. Nem lehet. Jézus Krisztus áll az életed középpontjába, mint hivatkozási pont. Azért teszel valamit, mert Jézus tenné. Azért nem teszel valamit, mert ő nem tenné. Azért szolgálsz, azért keresed a hivatásodat, azért keresed a kapcsolatokat, azért akarsz egyre jobban az egyház közösségéhez tartozni, Mert Jézus ezt mutatja. Tehát egyértelműen a mi hitünk Jézus középpontú. Jézus áll a középpontban. Aztán második jellemzője, amit szeretnék kiemelni a felnőtt érett hitnek, az az, hogy képes fejlődni, és ezt el is hiszed magadról, hogy képes vagy fejlődni. De nem csak ezt, mert ez elég megfoghatatlan, képes vagyok fejlődni. Elhiszem azt, hogy a hitem által is képes vagyok emberi tulajdonságaimat fejleszteni. Például gyakran megengedem magamnak, hogy ingerült legyek. És azt mondom, ez nem jó. Mert sok embert megbántok. Mert nem vagyok igazságos. Rossz légkört teremtek magam körül. Tehát épp azért, mert Krisztus szeretete másra indít, törekedni fogok, hogy változtassak a magatartásomon. Képes vagyok saját emberségemet is fejleszteni. És ebből az is következik, hogy képes vagy saját adottságaidat hivatásodhoz rendezni. Amit az Úristen eléd ad hivatásként, ahhoz rendezed. Nem lehet olyan könnyen kimondani, már nagyon sokszor halljuk, én ilyen vagyok és kész. Ráadásul még ezt is lehet mondani, hát az Úristen akart, hogy ilyen legyek. Hát most akkor oldja meg ő a problémát, és ettől kezdve élek ahogyan, ti pedig, kedves testvéreim, barátaim, megnyertétek azt a nagyszerű adományt, hogy engem elviselhettek. És nyilván nem. Nyilvánvalóan nem. Hanem köteles vagyok a képességeimet, emberi adottságaimat fejleszteni. Éppen a hitem alapján. Aztán ugyancsak fontos megfontolni, hogy a felnőtt érett hit az lényegileg és alapvetően szabad, autonóm. A szabad az azt jelenti, hogy nincs benne semmi félelem, bár figyelemmel vagy a környezetedre, figyelemmel vagy azokra a személyekre, akik tekintélyt képviselnek, jelenítenek meg, mégis nem emberi elvárásoknak, nem emberi szokásoknak, nem kialakult megfontolásoknak, rítusoknak akarsz eleget tenni, hanem egyedül kizárólagosan a Krisztusban fölismert szabadsággal akarsz dönteni. Ez nem mindig könnyű ám. Ebben nagyon sokszor benne van a prófétának a magatartása is. És persze a szabadságban benne van, és ezzel szorosan összekapcsolódik, a felelősségnek a kérdése. És higgyétek el, hogy nagyon sokszor mi emberek azért szűkítjük le a szabadságunkat, vagy adjuk fel, vagy mondunk le a szabadságunkról, mert pontosan tudjuk, hogy a szabadság felelősséggel jár. És akkor inkább azt mondom, nem kell a felelősség, ezért nem kell a szabadság sem. Mondja meg nekem más, döntsön helyettem más, ítélje meg más, én majd ezen szűk kereteken belül fogom élni az életemet. Nagyon veszélyes. Ha lemondasz a szabadságodról, vagy nem szabadon akarsz hívő módon élni, akkor elveszíted az önállóságodat. A hitben éppen az a szép, hogy meg akarja őrizni az önállóságodat. Te szabadon tudj dönteni Krisztus mellett, mint ahogy döntöttél tegnap, ma is ezt meg kell tenni. Szabad, és így tudsz autonómmá válni. Ugye, amikor mi keresztény antropológia alapján autonóm személyiségről beszélünk, akkor az nem öntörvényű személyiséget jelent. Nem olyan személyiséget, aki bármit csinálhat, gondolja, mert egyébként ő szabja meg magának a szabályokat, korlátokat. Nem, az autonóm személyiség azt jelenti, hogy ő képes belső törvényei alapján dönteni és cselekedni. És ezt adja a húsvéti hit, hogy képes vagy belső törvényeid alapján dönteni. A felnőtt érett hitre jellemző a felelősséget vállaló, a felelősségben önmagát elkötelező magatartás, sőt, a felelősséget magára vonó magatartás. Nem mindig könnyű vállalni a felelősséget. Ez a klasszikus példa, amikor egy osztályban valami helytelenkedés történik, ugye borul az asztal, dől a váza, és összetörik, és akkor körülbelül ennyi a válasz, hogy ki tett, tehát leesett. Szokott néha, ha az ember nem figyel, akkor leesik. Hát ez most úgy történt. Ugye? Sokszor a felelősséget elhárítjuk magunktól. Mások tették. Tipikus módja, modellje ennek az ősmű leírásában ez a gyorsan végigmenő felelősség áthárítás. Ádám, hát miért tetted? Nem én az asszony. Éva, miért? Nem én a kígyó. Tehát ahol a felelősség áthárítás ilyen erős, ott nem autonóm, nem felelős személyekről van szó. Tehát például, amikor azt veszed észre, ha erről van szó, hogy a felelősséget könnyen hárítod magadról, akkor ott a szabadságodat még nem birtoklod. Nem vagy szabad. És nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a hívő ember elvállalja a hitből fakadó felelősséget, hanem akarja önmagát elkötelezni azokra a cselekedetekre, amelyeket Jézus tanít. Tehát nem, hogy menekülni akar a felelősség alól, hanem örömmel teszi ezt. Ugyancsak jellemzője a felnőtt érett hitnek, hogy képes biztosan beszélni döntéseiről. És nagyon sokszor itt bajban vagyunk, amikor indokolni kell a döntéseinket. Sokszor bajban vagyunk azért is, mert döntések legtöbbször vagy sokszor szívünk legmélyén születnek, magunk számára is alig tudjuk szavakba önteni a döntéseinknek az indoklását. Azonban, ha arról van szó, hogy nem tudom még csak minimális szinten sem indokolni, megfogalmazni a döntéseimet, lehet, hogy a döntéseim nem is a hitemből születnek, hanem sodródom, egyszer csak úgy megszületik egy döntés kényszer hatására. Tehát a felnőtt hittel rendelkező, hittel élő ember biztosan tud beszélni saját hitéről. Ugye ez a katekézis is ebben is szeretne segíteni. Hogy nézzük át együtt egyházunknak az alapvető tanítását, fogalmait, hogy jól tudjunk beszélni a hitünkről, jól tudjuk azt megfogalmazni, hogy a hitünkkel kapcsolatos tapasztalatokat az egyház szavaival tudjuk magunk számára is, főleg aztán a külvilág számára megfogalmazni. Tehát biztosan beszélni a saját hitedről úgy, hogy elfogadjuk a kétségeket is. Nagyon hamis az az elgondolás, ha valaki azt mondaná a keresztény emberről, azért, mert te hívő vagy, mert te keresztény vagy, te szívedben sohasem lehet kételkedés. Hát, hogy néz az ki? Hát, ha te hívő vagy, akkor ilyen kérdéseid nincsenek? És én óvatos lennék ezzel. A hittel kapcsolatos kétkedés, kételkedés, kérdésfölvetés, elbizonytalanodás, az az emberi létünk törékenységének a része. El kell fogadni, hogy nem mindig látunk egészen világosan és pontosan. Nagyon sok példát lehet erről hallani, tapasztalni. Amikor valaki hosszú éveken át ápolja mondjuk a szüleit, és szívesen teszi, és egyszer csak nem is tudni honnan, az a kérdés fogalmazódik meg benne, van ennek az egésznek értelme? Akár a gondoskodásnak, akár pedig az életnek, amikor ennyire el tud gyengülni. Vagy ugyancsak az élet végével kapcsolatban. Sok idős paptestvér is idősek otthonában látogatva fogalmazzák meg, Egész életemben a föltámadásról beszéltem, és a föltámadás reményét tartottam ébren a híveimben, és azért most itt idősen meg kell vele küzdeni. Nem automatikus, nem egyszerű, nem arról van szó, hogy nincsenek benne a kételyek. Ugye, hiszek Uram, segíts hitetlenségemen, segíts hinnem, nem tudok jól. Tehát a felnőtt érett hittel rendelkező ember nem fél a hitkételyektől. De mit akar tenni? A megoldást mindig a Krisztus irányában keresi, nem máshol. Nem tudom, hogy miért van ez így az életemben, de Krisztus, hozzád akarok ragaszkodni. Még két dolgot szeretnék kiemelni a felnőtt érett hittel kapcsolatban. Az érett hittel rendelkező ember képes fölismerni és megkülönböztetni minden mástól az Isten akaratát. Hát ez is egy nagyon izgalmas terület. Képes megkülönböztetni, de nem biztos, hogy könnyen megy. Olyan jó lenne, ha Isten akarata mindig olyan teljesen egyértelműen, világosan állna előttünk, hogy mit is kíván. És nem biztos. Kell kutatni, keresni, de ismét Krisztushoz kötjük az életünket, és föltárul előttünk, hogy mit akar ő. Nyilván a tanítása által, a vele való személyes kapcsolat által, a szolgálat által. Tehát képes fölismerni és megkülönböztetni Isten akaratát. Isten akarata, amely az egységre irányul. Isten akarata, amely az üdvösségre irányul, a szolgálatra irányul, a másik elfogadására. És ahol ezt nem látod, nem tapasztalod, ott nagyon nehéz Isten akaratát tetten érni. És az utolsó, amit szeretnék kiemelni, az érett hittel rendelkező ember képes hite alapján dönteni, és a másik ugyanilyen fontos, meghozott döntésében kitartani. Mivel a hit alapvetően kapcsolat, ezért a döntés mindig egy személy melletti döntés. Nem ügy, nem törvény, nem szabály, nem szokás melletti döntés, hanem egy személy melletti döntés. Ezért nagyon fontos az, hogy fölkészítsük magunkat, erről majd egy későbbi alkalommal szeretnék beszélni, hogy hogyan tudunk meghozni jó döntéseket, milyen lépései vannak annak, és hogyan tudunk kitartani álhatatosan a döntésekben. Hogy ne széltől lengetett nátszál módján hajoljunk hol ide, hol oda. Hogy döntéseinket állandóan ne kérdőjelezzük meg. Ne a bizonytalanság vezessen bennünket. Tehát képes legyek döntést meghozni, és a döntésemben álhatatosan kitartani. Hát csak néhány jellemző, és szándékosan ezeket a jellemzőket választottam ki és említettem, nevezetesen azért, mert ezek a hitnek a nagyon emberi oldalát emelik ki. És ezzel csak azt akartam elérni, és ezért tártam elétek, hogy hitünknek elválaszthatatlan szerves része a mi emberi önnevelésünk, képességeink formálása, tudatos formálása, tudatos megküzdés önmagunkkal. Akkor tudjuk a hit ajándékát fölfedezni, ha akarok megküzdeni önmagammal. Ha nem gondolom automatikusnak, mindaz, ami velem történik, az, ami szépen formál. Ez nagyon tudatos tevékenységet, tudatos küzdelmet kíván mindannyiunktól, hogy jól tudjunk hinni, és jól tudjunk, hűségben tudjunk maradni amellett a Jézus Krisztus mellett, aki mellett döntöttünk. Most természetesen az emberi adottságok, képességek nevelése mellett nagyon fontos az is, hogy a hitismeretet is állandóan gyarapítsuk magunkban. Erre most nem fogok kitérni, ezt majd egy későbbi alkalommal tesszük meg. Itt alapvetően 6 területet szeretnék érinteni, amellyel állandóan kell foglalkozzunk. Kell vennünk a bátorságot, hogy tanuljunk, Kell vennünk a bátorságot, hogy tanítványi létmódba helyezzük magunkat, és ha meghallottuk a Mesternek a szavát, akkor annak megfelelően döntsünk is. Én kérdésként azt javaslom tovább gondolni, amivel kezdtem, ha most te ténylegesen bekopognál az egyház ajtaján, persze ezt nehogy nehéz elgondolni, mert már bent vagy, és már a gondolatod nem tud kint lenni. Bekopognál az egyház ajtaján, és azt kérdeznék tőled, hogy mit kérsz most az egyháztól, mi lenne a legfőbb, amit meg tudnál fogalmazni. Nyugodtan mondhatod azt is, hogy a hitet, de a hitben mit? Ez lenne az első, hogy mit is kérsz, miért is kopognál az egyháznak az ajtaján. A másik ilyen kérdés, amit érdemes talán átgondolni, hogy milyen emberi erőfeszítéseket teszel önmagad nevelésére, hogy hitedet meg tud jól élni. És a harmadik pedig, milyen olyan hitbéli döntéseket kell meghoznod, érzed, hogy már meg kellett volna, milyen döntéseket kell meghoznod, és hogyan akarod ezeket a döntéseket meghozni. Jó? Három kérdés. És hát ezt vigyük az Úr elé, ebben kérjük az ő bölcsességét, az ő közelségét, hogy jól tudjuk megismerni magunkat, és hitben tudjunk gazdagodni. Én most kérem, hogy ebben a csendes imádságban adjunk hálát, adjatok hálát a hit ajándékáért. És talán ennek a három kérdésnek a segítségével itt az közöttünk megjelenő Úrral föl tudjuk vetni a kérdéseinket. És mindenképpen legyen a hála szava a zárószó, hogy mi már az egyházon belül vagyunk. És mi nagy izgalommal figyeljük azt, hogy hányan, hányszor kopognak és kik kérve az üdvösséget az egyháztól. Én köszönöm a figyelmeteket, most az imádságban folytassuk. És majd az imát követően, annak lezárása után pedig várlak benneteket, a szokásnak megfelelően a püspökségen.